Krisztus szeretetével köszöntelek titeket, mivel nagyobban nem tudlak. Ez a legnagyobb. Nincs más. Őtőle és benne kaptunk kegyelmet kegyelemre. Amen. Ezért most köszöntjük őt egy nagy tapssal. Mert végül is ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Dicsőség ezért neki, és ő mentett meg bennünket a hiába való életből, hogy az ő akaratát cselekedjük őt követve, és valóban egy kiteljesedő életet legyünk képesek élni ezen a földön, és ne pocsékoljuk el az életünket, hanem tényleg be tudjuk tölteni azt a küldetést, amiért születtünk el a világra, mert az nem véletlen egyikünk esetében sem. Nyissátok ki a bibliáitokat, hogy keresétek meg, de ki is lesz vetítve, az Efézusi Levél 4. fejezetének első versétől fogjuk olvasni a 16. verssel együtt. Múlt találkozásunkkor ezt az ige szakaszt kezdtük el tanulmányozni, visszatekintve az előző részekre is. Így hangzik Isten igéje az Efézusi Levél 4. fejezet első versétől. Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, írja Pál apostol, éljetek méltóan az az elhíváshoz, amelyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szerítséggel, türelemmel, viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Szent Szellem egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, azaz a Szent Szellem, amint egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, azaz a bemerítés, egy az Isten és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi más jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment fejebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgált végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben, mindenestől ő hozzá, aki a feje Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Amen. Eddig az ige. A tegnapi alkalom volt egy nagyszerű imaközösségünk, a debreceni pásztorkör gyülekezeteiből többen összejöttünk, és egy 30 helyszínen az országban szintén összejöttek testvérek, hogy imádkozzunk együtt, és imádkozzunk a nemzetünkért, népünkért. Ez egy nagyszerű alkalom volt, és amikor ment a dicsőítés imádság, kaptam egy képet az Úrtól, ezt osztom meg most veletek, mert nagyon kapcsolódik a mai igehirdetéshez és üzenethez. Ez a kép úgy gyakorlatilag ilyen filmszerű képsorozat volt, amit láttam. Láttam egy sötét szobát, és azt láttam, hogy a sötét szobában, a sötétbe burkolózva egy gonosz szellemi lény áll, és az egyik szemét láttam, hogy sandít egyik szemével, a piros szemével befelé a szobában élők felé, és figyeli az életüket, figyeli, hogy mi történik, mit csinálnak, hogyan reagálnak szituációkra, hogyan élik az életüket, hogyan viselkednek, hogyan viszonyulnak, mit mondanak ki a szájukkal. És mondom, a szobában sötét volt, és annyira sötét volt, hogy nem is lehetett látni a szoba berendezését sem, és a személyeket sem lehetett látni, akik bent éltek abban a szobában, de nyilvánvaló volt, hogy az ellenség, a gonosz lélek, az figyeli őket. És akkor egyik pillanatban valaki a szobában lakók közül egy személy meggyújtott egy gyertyát. A gyertya olyan volt, lehetett látni rajta, hogy ezt rendszeresen használják. Tudjátok, mint amikor egy sokat használt gyertyára, mert le van folyva a fagyú. és így meg van gyűlve az alján, még ennél is jobban le volt folyva annak a gyertyának a tartójára, amit mint látszik, nagyon sokat használnak. És ez a gyertya egy Bibliát világított meg. Közben Manoa, az ellenséges lélek, a piros szemével figyelte az eseményeket, és leült a szobának a lakója a Biblia mellé. A gyertya mellé és a Biblia mellé, és elkezdte olvasni a Bibliát, a Szentírást. És döbbenetes dolog történt, elkezdett a Biblia ragyogni. És ahogy olvasta a Bibliát, és töltött időt így a Bibliaolvasással az Úr előtt, a Biblia egyre inkább elkezdett ragyogni, és annyira erős fényt árasztott a Biblia, hogy túlvilágította már annak a fényét is, amit a gyertya képes volt világítani abban a szobában. Nem ért véget azonban ez a látomás, hanem zajlottak tovább az események. Ahogy időt töltött ez a személy a Biblia olvasásával, nyilván közösséget gyakorolt az Úrral, ragyogott ez a fény is, azt lehet látni, hogy a Biblia egy ajtóvá, egy kapuvá válik. Egy másik világba vezető ajtóvá válik a Biblia. És lehetett látni ezt a másik világot, azt a képet lehetett látni, amit a bevezetőben hallottunk, hogy gyönyörű szép világ volt, füves legelők, csörgedező patakok, érződött arra a világra a szabadság, az életnek a reménysége, a friss levegő, ebből a szobából úgy ki lehetett szabadulni, és akkor csak egy kéz kinyúlt a Szentírásba, és beemelt ebbe a világba a még mindig Bibliát olvasó embert, és belépett ezen a Biblián keresztül nyíló kapun ebbe az eljövendő világba. És elkezdett gyönyörködni ebben, és ennek a szabadsága volt. Miközben az ellenség figyelte, hogy elkezd olvasni a Bibliát, és már az első fények, ahogy kezdtek áradni a Szentírásból, legyintett egyet, na, ma se jött be, és elment a dolgára, mert rájött arra, hogy itt nincs keresni valója. Itt nem fog sem olyan történni, amivel bele tud kapaszkodni, amit ő ki tud használni, és amit ő föl tud használni arra, hogy a bent lakókat tönket tegye. Mert más döntést hoztak, olyan döntést hoztak, ami az életnek a döntése. Ez szerintem egy nagyon jó kép arra, ami történik mindenkor, amikor kezünkbe veszük a Szentírást, és legyen vágy a szívünkbe a következő 21 napos bőjtíma időszakban, hogy kidobálunk az életünkbe több időtöltést, ami helyett tudunk Bibliát olvasni, igével kapcsolatos tanulmányokat olvasni, imádkozni tudunk. Tehát szépen azt javaslom, hogy próbáljunk mélyebbre menni, mint hogy ebben a képben is volt egy fokozatosság. Hogy ebben a fokozatosságban haladt előre ez a lakója, ennek a szobának, mi is menjünk így ebben. És néhány ige, ami ehhez kapcsolódik, ez a képi megjelenítéshez, a Péter első leveléből, amely látni fogjátok reménység szerint kivetítve. Minden gondotokat ő rá vessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlánjászerte keresve kit nyeljen el. Álljatok el ne hídben szilárdan tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban, az a örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Ővé a dicsőség és hatalom örökkön örökké. Amen. Vagy az Efézusi levélből, 4. rész 26-27-es verse, ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menj el a haragotokkal. Sőt, helyet se adjatok az ördögnek. Ugye látjátok, hogy mennyire így van ez. Zsidókhoz írt levél 4. rész 12. verse, mert az Isten igéje élő és ható. Éresebb minden kétélű karnál, láthatol az elme és a lélek, az üzletek is a velük szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Majd végül az Ézsaiás 55:10-11, mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Amen. Legyen bátorítás számotokra. És nyilván most itt a Ézsaiás proféta könyvét tekintve, most a hirdetett igének van helye a jelen pillanatban, és látjátok, hogy a hirdetett igének milyen szellemi hatással tud lenni az életünk, és hogy tudja az életünket megöntözni, termővé és gyümölcsözővé tenni azt. A Előző találkozáson Pál apostolnak két imádságát néztük meg, és a második imádságában imádkozik azért, hogy megismerjük Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét. És ezt megelőzően imádkozik Pál azért is, hogy hatalmasan megerősödjék a belső ember bennünk az ő Szent Szelleme által. Ugye a belső ember az az ember, aki az újjászületéskor megszületik, az új teremtés, az új természet. Ezt azok tapasztalják meg, akik hitüket Jézus Krisztusba vetik, bűneiket megvallják és elfogadják Krisztusban a bűneik bocsánatát, és a Szentlélek pedig megteszi velük, hogy egy bizonyosság születik meg a szellemükben, a szívüknek a legmélyén, hogy ők Istenhez tartoznak, Isten gyermekei. Ez a bizonyosság az, ami a belső embernek, az új embernek a megszületését jelzi, és az új ember elkezd élni, és elkezdi kitölteni azt a mintát, amelyet az Úr Jézus Krisztus mutatott nekünk. Bibliában van is egy kép erre, konkrétan a görög szövegben van egy ilyen kifejezés is, hogy betöltsétek a Krisztust. Tehát ahogy a Krisztus példát adott elénk, mi elkezdjük az új életünk, és elkezdjük ezt kitölteni, betölteni, és a gyüleket vezetőire is ugyanezt a képet használja a Biblia, hogy legyenek öntőformák, tehát minták, példák legyenek, azaz segítsék elő a saját életpéldájukkal, hogy hogyan működik ez, hogy betöltsem a Krisztust, tehát hogy követőjévé legyek Krisztusnak, és egyre inkább hasonlóvá váljak ahhoz, amilyen az Úr Jézus Krisztus, nyilván az szerint a hívás és küldetés szerint, ami nekem maradott ezen a földön. Tehát ez a belső ember, és megállapítottuk azt is, hogy a belső embernek azért kell erősödni és növekedni, hogy abból a szeretetből, amelyet az Isten akar kiárasztani Krisztusban, megismertetni velünk a Krisztus szeretetéről beszél a Biblia, legyen helye. Mert nem az a baj, hogy a szeretet lenne kicsi, hanem kicsi a hely bennünk még. Így van? Tudjuk nagyon jó, hogyha nagyobb helye van az ember szellemében az Isten szeretetének, és az be tud áradni az ember szívébe, akkor sokkal jobban érzi magát a bőrében. Így van? Akkor van bajunk, amikor szűkebbrűek vagyunk, és ugye beszűkül a szívünk, ilyen kis nyavat szívünk lesz, egy kis fonnyat, tudod, ilyen kis összeszottyat, és erre mondja a magyar nyelv, hogy szűkebbrűvé válunk. A szűkebbrű ember ugye nem tud nagy lelkű lenni. Nem tud nagyvonul lenni, nem tud megbocsátó lenni. Nem tud elengedni. Belakad mindenbe. Tüskés és szörössé válik jobban, mint a sündisznó, mert a sündisznónak legalább alul nincs, de neki alul is van. Bármelyik oldalról közelíted, mindenhol, elő-hátul oldalt, talpán is, szúr. De szűkebbé válik. És amikor az embernek a szelleme, a szíve elkezd nyitottá válni, és elkezdi megtölteni a Krisztus elő szeretetével, egész másképpen kezd érezni magát a bőrében, és ebből fakadóan másképpen is kezd viselkedni, viszonyulni a nehezebb szituációkban a körülötte élőkhöz. Így van? Ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Mert kegyelem, azt mondja a Biblia. Több szeretet, és a több szeretet előbb-utóbb túlcsódul az ember életében, és elkezdi az Isten szerinti jót cselekedni, ebből a belső ösztönzésből fakadóan. Egy kedves mosoly, nem akar le, nem sértődik meg, nem vág vissza, áldás mondta, átkozzák, imádkozik az ellenségeiért, megdobják kővel, visszalobják kenyére, jó, nem képletesen, azért természetesen, de egészen másképp kezd viszonyulni, és egyébként ennek pedig van egy olyan hatása, hogy megváltozik a légkör körülötte is. Tegnapi napon jött elém ez is, hogy milyen döbbenetes dolog, hogy kettő dologról biztosan mondja a Biblia, hogy meghaladja az emberi értelmet, vagy az ismeretet. Az egyik ugye azt mondja a Biblia, hogy minden ismeretet, tehát a minden emberi gondolatot, elképzelés, filozófiát meghalad az Istennek a szeretete Krisztusban. Ugye ez nem egy értelmi képesség, hanem az ember szellemének, a szívének a képessége, amely nem logikus döntéseket, meg viselkedést fog hozni, nem az emberileg elvárt következményeket hozza, hanem természetfeletti módon reagál az ember szituációkban. És ez az isteni szeretet, és nagyon összefügg egy másik dologgal, amelyre annyira áhítozik a világ, ez pedig a békesség. A békesség. Mert erről is azt mondja a Pál apostol a Filippi levélben, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Látjátok megint itt, megint az öntőforma. A Krisztus Jézusban. Hát nem erre állítozik a világ. Meg mi magunk is, amikor űzöttekké válunk, nem? Békétlenné válunk. Amikor szűkkebbé válunk, látjátok, az isteni szeretetnek van egy ilyen hatása, hogy beáll az ember szellemébe, szívébe, hogy meghozza ezt a természetfeletti békességet is. Ez tök jó így élni, nem? Biztos, ha újjászületett hívő ember vagy, akkor már te tapasztaltad azt, hogy szorító szituációban, angasztó helyzetekben is megőrizte a szívedet a Szent Szellem a Krisztus békességében, amely nem volt logikus. Tehát magad is meglepődtél, hogy hogy tudtam én most én nyugodt maradni. Még egy-két hónap, vagy egy-két évvel ezelőtt teljesen másképp reagáltam egy ilyen szituációban. Hogy lehetséges azt, hogy most nem vagyok ideges, nem aggódok, pedig racionálisan minden arra engedne következtetni, hogy a frász jöjjön rám, és aggódjak, hogy mi következik. De ez a békesség, miképpen a szeretet és a Krisztus szeretete, túl van az emberi értelem által felfogható dolgokon, ez a szellemnek képessége. Egy más világ, egy más dimenzió, amely megjelenik ebben a látható világban, méghozzá a mi szívünkön, életünkön keresztül. És akkor hogyan lehet belenőni ebbe a szeretetbe? Nagyon döbbenetes dolog, hogy hogyan, egy pontosabban a kérdés az, hogy amikor azt mondjuk, hogy szellemileg érett valaki, ezt milyen tartalommal töltjük meg, ezt a mondatot? Tehát mit gondolunk arról, hogy kit nevezhetünk szellemileg éretnek? És az is kérdés, hogy mit párosítunk ehhez, és mit tanít a Biblia a szellemérettségről? Mit gondolunk erről? Ugye a korintusi gyülekezetet szeretem példának hozni, ahol dübörögtek a szellemi ajándékok, tehát annyira mentek a szellemi ajándékok, hogy minden szellemi ajándékon egymást is haigálták. És versengtek, azt mondtak, én Pálé vagyok, Pál a legjobb apostol, ő a legjobb tanító, nem, Pál, smafú, Apollós, az az igazi tanító. Én tőle hallottam, mit gondoltok? Nem, Jézus! Ő a legnagyobb! Na és akkor ezen jól összevesztek. Tehát a Jézus pártiak összevesztek a Pál apostol pártiakkal, azok meg összevesztek az Apollós pártiakkal, miközben minden kegyelmi ajándék karizma tombolt a gyülekezetben, szó szerint. Ordibáltak nyelveken, és minden extázis volt, de Pál azt mondja rájuk, hogy kiskorúak vagytok. Tehát valószínűleg akkor nem a nagykorúság, az nem valamiféle szellemi ajándékoknak a megnyilvánulása. Mit jelent akkor nagykorúnak lenni? Hát a szeretetben felnövekedni. Elsősorban a Krisztus szeretetében való felnövekedés mutatja meg, hogy valaki érette. Elég érette már szellemileg. Ez mutatja meg. Három dolgot mond egyébként Pál apostol, miközben a korintusi levélben beszél. Ugye hit, remény, szeretet, ez a három, és ezek közül pedig legnagyobb a szeretet, és az Efézusi levélben is döbbenetes dolog, de az érettségnek a mértékeként a krisztusi szeretetben való felnövekedést mutatja a Biblia. És gondoljunk bele, hogy valójában tényleg ez az. Nem. Tehát tényleg ezt tesz hitelessé egy keresztény embert, hogy mennyi benne a Krisztusnak a szeretete. Mert azt mondja a Biblia, hogy még az igazságot is szeretetben tudja átadni, azt mondja, úgy vertél meg, mint a simogattál volna. Emlékszem, ugye édesanyám az gyakran elnáspáng volt, biztos jó gyerek voltam, mikor megtértem, azt mondta, hogy nekem nem is tudja, miből kellett megtérni. Jó gyerek voltam, de mikor apám leült velem, és belenézett a szemembe, és elkezdett velem beszélgetni, hogy akkor hogy tűntek el a cigarettaszálak a szekrényből, meg stb. Azt hittem, megnyílik alattam a föld. Nem akartam ott se lenni. Egy percet se akartam ott tölteni, még másodperceket se. Annyira rossz volt ott lenni. Apámnak a szemébe nézni, és akkor hallgattam, hogy hát fiam, miért nem kértél tőlem? Hát miért kell lopni a szekrény? Süllyedtem el. Tehát ugye értitek, hogy az igazságot sokféleképpen lehet tálalni, de a szeretet teszi hatásossá. Mert fegyelmezni is lehet úgy, hogy az én kényem kedvére fegyelmezek egy gyereket. Hogy az én kényelmet keresem. És lehet fegyelmezni úgy is, hogy szeretem a gyermeket, és szeretném, ha abba a formába nevekedne, ami Krisztus. Ehhez viszont már türelem kell, meg békesség a nehéz szituációban. Természetfeletti békesség. Azt mondja Pál apostol a felolvasott ige szakaszban a 7. versben, a kegyelem pedig mindegyikünknek Krisztus ajándékának mértéke szerint aratott. Három fordításból hozom ezt az igét, még másik kettőből is felolvasom. A Károli fordításban így van, mert kicsit nehezen érthető, még három fordítás után is egyébként. Péter nem véletlen mondja Pálnak a írásaira, azt mondja, hogy Pálnak vannak körmondatai, amelyet, megmondom őszintén, nehezen lehet megérteni, és a zsiványok ki is forgatják maguk vesztére, azt mondja. Tehát a Károli így fordítja, mindenkinek pedig aratott kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. Csíl Lajos bácsi a következőképpen fordítja, a felkent ajándékának mértékében minden egyesünk kapott kegyelmet. No, mondtam, hogy három fordításból olvastam fel, de nem biztos, hogy a három fordításból közelebb jutottunk a megértéshez, még lehet, hogy bonyolultabbá vált. De kettő szót biztosan ki tudunk emelni ebből az igéből, az egyik az ajándék, a másik pedig a kegyelem. Igaz? Ez mind a három fordításban biztosan benne volt, hogy kegyelem és ajándék, és valószínűleg, hogyha ezt a két szót kiemeljük, akkor ennek a két szónak a fókuszban tartásával meg is értjük, hogy mit akar itt Pál apostol mondani, mert fontos dolgot mond. Tehát két kulcsszó, a kegyelem és az ajándék. A kegyelem szavunk, ami itt áll, az a karisz, amiből származik a kegyelmi ajándék, a karizma, és a kegyelem maga az, amelyel az Isten közelik hozzánk Krisztusban, tehát nem bűneink szerint fizet nekünk, hanem kész megbocsátani vétkeinket, a legnagyobb bűn pedig a Biblia tanítása szerint, hogy nem hisznek Jézusban, nem hisznek én bennem. Tehát a hitetlenség, a bizalmatlanság, az Isten elutasítása. A kegyelmének elutasítása a bűn, de Isten ennek ellenére kegyelemmel közeledik, és olyan, ennek a szónak van egy olyan értelme is, hogy kedvesség. Másnak kedvezni, magam elé helyezni a másikat, jó indulatot is jelent, és hálát is jelent, örömöt is jelent ez a kifejezés. Tehát Isten örömmel, jó indulattal, kedvesen, jó akarattal közelik hozzánk, és örömmel tesz jót velünk. És a másik kifejezés pedig az ajándék, egy másik szó áll itt az eredeti szövegben. Tehát olyan ajándékról beszél itt Pál apostol, amit Krisztus adott, Krisztus ajándékáról beszélünk, ugye, tehát Krisztus adta, és szorosan összekapcsolódik a kegyelmével, a Krisztusban kapott kegyelemmel. Mivel a kegyelemmel kapcsolódik össze, ezért olyan ajándékról beszélünk, amely nem velünk született képességek szerint való. Tehát nem nincs köze a velünk született képességekhez, hanem ezen túl van, hogy ettől független. Kegyelmből adatott, nem a képességeink szerint. És a kegyelem azt is jelenti, hogy a Krisztus kegyelme mértéke szerint adatott, hogy az ajándék, amit kaptunk, ennek a határait is a kegyelem szabja meg. Tehát a mértékét és határait az ajándéknak, a működési területét a kegyelem határozza meg. Tehát nem egyforma, hogy ki milyen elhívásban, szolgálatban ajándéka a szolgál, mert a kegyelem meghatározza a határokat. Kijelöli a határait. Pál apostol mondja is, hogy mi is a nekünk szabott határ szerint nyilvánulunk meg. Mert Pál tudta, hogy mi az a határ terület, ami neki adatott, pedig neki elég nagy adatott egyébként. És gondoljunk bele, hogy az apostolokat is az Úr lelke hogyan vitte szél a világra. Hogyan határozta meg Isten kegyelme mondjuk Tamásnak az indiai térséget. Pál apostolnak pedig a nyugati világot, és a kis-ázsiai világot. Milyen döbbenetes, hogy meghatározta Isten kegyelme a teret is, ahol az ajándékukban szolgálni tudtak. És aztán azt is látjuk, hogy Krisztus ajándékáról van szó, tehát olyan személyeket látunk itt, akik maguk is Krisztus ajándékává lettek az egyház számára. Tehát ő nem csak ajándékról van szó, hanem meg vannak ajándékozva, ez az ajándék nem csak bennük van, hanem ő maguk is ezáltal ajándékká lettek. méghozzá Krisztushoz köti ezt az ajándékot a Biblia. Nagyon érdekes, nyilván a Szentlélek munkája benne van, de mégis nem azt mondja, hogy a Szentlélek ajándékai, miképpen beszél a Biblia, és ezt tudom, hogy ez egy picit esetleg már most keményebb eledel lehet. Beszél a Biblia kegyelem ajándékokra Korintusiakhoz itt első levél 12. és 14. fejezetében, az a Szentlélek ajándékai. Itt azonban azt mondja konkrétan, hogy Krisztus ajándéka. Tehát nyilván a Szentlélek munkája nyomán, de mégis Krisztushoz köti vissza. Tehát van egy ajándék, amiről beszél itt Pál apostol, végvettük az előző találkozásokon a bevezetést, megtéréstől, a reménységben való megújulásig, a szeretet felismeréséig, és tovább vezet bennünket a Szentlélek a Efézusi levélben, már a gyülekezet építéséhez. Tehát már ahhoz a szinthez kezdünk jutni, amikor valaki nem csak kegyelmet kapott, nem csak reménységre jutott, hanem felelősségével belép, és elkezd terheket hordozni mások javára. Mikor az egészen konkrét felismerésből fakadóan, tehát azoknak a határoknak a felismerésével, amit maga Krisztus szabott meg a kegyelme által részére. Tehát nem megy más területre, hanem egészen jól tud fókuszálni, és hatékony tud lenni. Biztos volt már olyan, hogy Szeget akartatok beverni, és mellé ment. És így akkor ekkor lett az ujjatok. Ugye ez nem jó. Az is, gondoljatok bele, aki Szeget akar beverni, jobbra-balra veregethet össze-vissza, de egészen más, amikor pontosan, precízen, megfelelővel ráver a Szegre. Láttam ácsokat, aki ilyen százas Szegeket is, egy vagy két ütésre belevertek a fába. Mert tudták, hogy gyakorlottak voltak, már ismerték a határaikat, kellő erővel a megfelelő helyre, bám! És beverték a nagy Szeget. Láttatok már ilyet? Boldogásatok. Én csak ámultam, hogy dicsérsz, tudod, elgörbül ki egyenesített, tik-tik-tik-tik. Bám! Benne van. És beütötte. Tehát lehet látni, hogy ő már a neki kiszabott határokban egész jól mozgott, és egészen koncentrált tudott lenni. Míg hogyha az erőforrások megoszlanak, akkor az ember egy nagyobb felületen ugyanazt erőt fejti ki, akkor nyilván kisebb hatása lesz. Már Szeghez képest. Mert ugye be kell kötni az ujját. Ajándék az elhívottakban és az elhívottak által. Ezt olvassuk itt. A 8. verstől olvasom a 14. versig újra. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat itt magával, ajándékot adott az embereknek. Azt pedig, hogy felment, mi más jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul. Na most itt nézzük, ez a felment-lement. Hát ugye, ja, hova ment, kiment, merre ment, itt szendvicsben vannak az igék, felment, egy kijelentés, lement, egy kijelentés. Maga a názareti Jézus a János evangéliuma 3. fejezetében lejegyzett beszélgetésben, amit Nikodémussal egy törvénytanítóval folytatott, ott hangzik el az evangélium legtömörebb formában, a János 3.16, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ebben a beszélgetésben hangzik el ez a csodálatos evangéliumi igazság. És ez így van. Amen. Felment a magasságba, le is szállt erre a földre. Nagyon érdekes egyébként, hogyha megnézzük a szöveget, akkor olyan fokozás is van benne, hogy leszállni a föld mélyéig. A föld legmélyebb pontjáig. Emlékszem a kedves barátomra, aki hasonló dolgokon gondolkodott, mint én magamról. Aztán gondolkodtam rajta, azt mondja, hogy engedhette meg az Úr, hogy te egy nem hívő családban nőjél fel, és teljesen hitetlenül éred az életedet gyerekkorodban. És rájöttem. Tudta Isten bármilyen mélyre, és még onnan is ki tud hozni. És ez a csoda, hogy Jézus lement a föld legmélyebb pontjáig. Egész mélyre alázta magát. Ezért van az, hogy a názáreti Jézust, amikor megnézitek, az Isten szeretetét rajta keresztül megnyilvánulni, akkor ott van egy rothadó húsú, beteg, kiközösített ember, egy leprás beteg, rothad a húsa, bűzlik, és akkor azt mondja Jézusnak, hogy ha akarod, meg tudsz tisztítani, és akkor Jézus azt mondja, hogy megérinti. Azt mondja, akarom, tisztulj meg. Lement a legmélyére. A legmélyére lement. Megérinti ezt a beteg embert, akit évek óta senki nem ölelt meg. Én még azt is el tudom képzelni, hogy nyilván ez az érintés, ez neki egy sokkoló dolog volt. Lement a legmélyére. Hogy ott van Zákeus, a bűnöző, a sikkasztó gazdaságpolitikus, aki korrupt, és akit keresztények is gyűlölnek, mert visszaél a hatalmával. A történelem folyamán hány volt, aki nem? Lehet, nem kéne a két kezem. Most mit vagy új oda? Nézd meg a názáreti Jézust. Ott van ez a förtelem, aki a sajátjainak a húsáról lenyúzta a bőrt is, hogy kis lóvét szerezzen, és valami hasznot húzzon belőlük. Visszajött a hatalmával, olyan adókat szerette, amit nem is kellett volna, hogy a saját hasznát növelje. Elvett abból, amit a rómaiak nem is mondtak, hogy szedjen be. Ő azt is beszedte. Gyűlölte mindenki. Jézus megáll, azt mondja neki, Zákeus, ma nálad vacsorázok. Zákeus, de nem csak ő. Máté esetében tudjuk a többieket, a nagy szenteket, akik ki vannak akadva, hogy prostituáltakkal, bűnözőkkel vacsorázik együtt. És akkor erre mondja Jézus, hogy nem az egészségesnek van szüksége orvosra, hanem a betegnek. És nem annak van szüksége arra, hogy megtalálják, hogy úgy gondolja, hogy jó helyen van, hanem akik elvesztek. És látjátok, hogy Jézus lemegy a legmélyéig. Na ez az Isten szeretete. A föld bugyrainak legmélyéig lemegy Jézus. Ez a gyönyörűség, ez a csoda benne. Most ment a Nyomorultak sorozat, sokszor láttuk sokféle formában, én is, rendkívül jó film. Victor Hugo, igaz? Van, amikor Dickens-szel párosítom, mert hasonló, de nyilván francia. De ez is döbbenetes, amikor ez a bűnöző találkozik ezen a papon keresztül az Isten megbocsátásával. Nem azzal, amivel találkozott, egy kenyér ellopása miatt 20 évet ül börtönbe, mert éhes volt. És a társadalmi igazságszolgáltatás jogszolgáltatás volt, nem igazságot szolgáltatott, hanem jogot, 20 évet ült börtönbe egy kenyér ellopásáért, mert éhes volt. És van valaki, aki természetfeletti módon viselkedik vele. Lefekteti a házába, a szomszéd szobába, azt mondja, itt adsz nekem szállást? Nem félsz tőlem? Nem félsz tőlem? Meg is ölhetlek. Azt mondja a pap, Isten kezébe vagyunk. Ki is rabolja annak rendjen módja szerint. És visszaviszik a rendőrök, mondja, hogy én adtam neki, és mikor kettem annak, azt mondja, ezen az ezüstől megvettem a lelked. Megvettem a lelked. És olyan döbbenetes, hogy amikor kirabolja a kisfiút, égeti ez a szeretet. Égeti ez a mondat. Hogy megvettem az életedet. Megvettem az életedet. Hát ugyanez az újjászületett ember élete, mikor vétkezik, azt mondja neki Jézus, megvettem az életedet. És ez éget bennünket. Így van? Éget bennünket. Megtérés ösztönöz. Mert azt mondja Jézus, megvettem az életedet. Megvettem a lelkedet. Kifizettem az árat. Mert ő felment, János evangéliumában így olvassuk, mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. Tehát Pál apostol itt, mert a felment, meg lement, arról beszél, hogy elhagyta a mennyet, a dicsőséget, miértünk bűnösökért, emberi lett a Krisztus, meghalt a keresztfám, eltemették, harmadnapon feltámadt dicsőségben, és elment a mennybe. Annan vissza is fog jönni, hogy az apostoli itt vallásban is valljuk. Vissza fog jönni, ítélni élőket és holtakat. És azt mondja az írás, hogy ő, mármint ez a mennyből leszállt, meghalt és feltámadott Krisztus, majd a mennybe elment az Atya Isten jobbján ülő Jézus Krisztus, adott némelyeket ajándékul. Így is mondja, hogy ajándékot adott az embereknek, majd a szendvics versben, a másik részében, és ő adott némelyeket. apostolokul, pásztorokul. Tehát látszik, hogy összekapcsoló gondolatról van szó, tehát ajándék adott a Krisztus, és aztán kifejti kiket. Vagy mi is ez az ajándék, amit kapott, adott a Krisztus. Csia Lajos fordításában a Efézus 4:8 így hangzik, ezért mondja, felhágott a magasságba, és foglyokat vitt fogságba, megajándékozta az embereket. Többféleképpen lehet érteni ezt egy mondatot, minden részletét, amelyre én eljutottam, sem fogjuk most kifejteni. Nem, pusztán nem a kíváncsiságot akarom felkelteni, bár azt is lehet nyugodtan. De egy biztos, hogy ez az igevers jelenti azt is, amit már mondtam, hogy Krisztus ajándékba adott személyeket, ajándékokat adott, és az ajándékokban személyeket adott az egyháznak. Ezt lehet látni. Méghozzá kegyelméből, és nyilván a Szent Szellem munkája nyomán tette ezt. És különös ez, hogy azt mondja a Biblia, hogy közvetlenül Krisztushoz kötődnek ezek a személyek, nyilván a Szent Szellem által, de ízlegessük ezt egy kicsit. Hogy mit is jelent az, hogy ezek az öt szolgált ajándékban megnevezett személyek, ezek Krisztus ajándékai. Én úgy gondolom, hogy akkor tudják betölteni a szolgálatukat jól, ezekkel a szolgálati ajándékokkal megáldott személyek, ha mind inkább átérzik, ami Krisztus szívében van. Tehát be tudják tölteni a Krisztust. És úgy kezdik látni az embereket, meg a gyülekezetet is, hogy Krisztus látja. Egyre inkább. Ez teljesen más szemléletmódot ad. Bizonyára megadta már neked is az Úr, hogyha régebb óta jársz Krisztussal, hogy bizonyos szituációban egy picit elkezdtél más szempontból látni egy embert, egy életet és egy sorsot. Elkezdett Isten valamit megmutatni az ő szemléletmódjából, és ez megváltoztatta hozzáállásodat. Amen. Elkezdtél másképpen viselkedni vele, mert megváltozott a szemléletmódod. Az is lehet, hogy bosszantó, dühös voltál, és Isten megmutatta az életéből egy más dimenziót is, az okokat, a következmények, amikből lettek a következmények, és megindult a szíved irgalomra. És teljesen másképpen tudtál viselkedni. Na most ugyanez a helyzet az öt szolgálati ajándékba zárt, vagy öt szolgálati ajándékban adott személyekkel kapcsolatban is, egyre inkább elkezdik hordozni a szívükben azt, ami Krisztusban van. Pál odáig megy, hogy mi apostolok elszenvedjük még azt, ami Krisztus szenvedéseiből hátra van a Földön. Az apostoli elhívás egyébként ugye a mai nyugati világban ilyen reklám lett, tehát egy hatalmi pozíció lett, míg a újszövetségi kinyilatkoztatásban a szenvedéssel párosul. Tehát sokkal kevésbé hatalmi kérdés volt, mint sem utolsó. Azt mondja, mi apostolok utolsókul lettünk, utolsóvá lettünk, ugye a Pál apostol. És hordozzuk a Krisztus szenvedéseit, azt mondja. Nagyon döbbenetes, tehát, hogy Pál mélyebben átérzi, amit Krisztus érez az elveszett lelkek, vagy a gyülekezet felé. Odáig is megy, hogy azt mondja, hogy a korintusiaknak, akikről beszéltem, hogy küzdelmek és szenvedések közepette szültelek titeket. Hogy megszülessetek és újjászülessetek. Akik olvastátok a Bibliát, de keressétek meg nyugodtan, benne van a Bibliában, hogy egy olyan közösség alakul ki a Krisztussal, ami ezt a szülési fájdalmat, amikor valaki kész meghozni, ugye nyilván egy anya is, amikor megszüli a gyermekét, akkor szenvedése fájdalommal jár, hogy valami csodálatos jön a világra. De azért vállalja a fájdalmat, a szenvedést az anya, hogy ölelje a gyermekét. És ezt is mondja a Biblia, amikor öleli gyermekét, megfelekezik a szenvedésről. Mire és milyen célból hivattak el ezek a személyek? Tehát az öt szolgált ajándék. Az első dolog, amit biztosan mond a Szentírás, hogy a Krisztus testét építő szolgálatra való felkészítés a feladatuk. 12. versben olvastuk, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére, tehát Jézus Krisztus rajtuk keresztül akarja felkészíteni a szenteket a szolgálat végzésére, és az ő testének az építésére, ez szintén egy szimbólum, egy kép, az ő teste a gyülekezet közössége, tehát az a tanítványi közösség. Ezt nevezze a Biblia testnek szimbolikusan. A felkészítés szolgálata több dolgot is jelent. Jelent felkészítést, tökéletesítést, jelent rendbehozást. És az 1 Tesszalonika 3.10-ben azt mondja Pál, hogy amikor éjjel és nappal buzgón könyörgünk azért, hogy láthassunk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságait. De azt mondja Pál apostol, hogy szükségetek van a szolgálatunkra, hogy a hitetek teljesebbé legyen. Nem nagyképű Pál, ugye ő egy alázatos lélek volt, is. Hogy mondhat ilyet? Hát azért, mert Krisztus adta ajándékba Pált az egyháznak, hogy rajta keresztül tökéletesítse a hívőket. És ezt ezeken az ajándékon keresztül akarja maga Krisztus elvégezni. És ezt ő döntötte így el, az ő kegyelméből, nem a képességek miatt. De csodálkoztak is az apostolok nagy többsége, hogy a halász, meg én egyszerű ember volt, hogy pont őket. Hát mondja Pál, igen, azokat választottak Isten, akik a világ szerében nem a csúcs szuperek, hanem még néha megvetettek is, hogy megmutassa rajtuk keresztül az ő dicsőségét. Mint látjuk, tehát a felkészítés szolgálatának végzése a küldetésük a keresztény közösségben, és aki kívül marad a tanítványi közösségen, azaz az ilyen felkészítő munkájából kimarad a Szentléleknek, amit az ajándékon keresztül végez, kiskorú marad. Ezért akarja az ördög távol tartani a keresztény testvéri közösségtől a hívőket. A tanítványi közösségtől távol tartani a hívőket, mert tudja, a piros szemű figyeli a döntéseit az emberek. Fáradt vagyok, nem megyek hátsóra. Fáradt vagyok, nem megyek gyűlőbe. Szoktam mondani nektek, hogy én arra néznék, hogy fáradt vagyok, akkor az a ritka, amikor nem. Akkor az a ritka, amikor nem vagyok fáradt az életben. És amikor kicsikét jobban érzem, azon gondolok, hogy mit lehetne még csinálni. Jó, nem akarom magamat fényezni, ne értsetek félre, mert lenne még mit változtatni nekem is bőven. És van is, és akarok is. De látnod kell, hogy a tanítása, a Bibliának a tanítása az, ha nem kapcsolódsz be egy keresztény közösségbe, ahol ezek a szellemi ajándékok, mint a Krisztus ajándékai szolgálnak feléd, nem tudsz felnövekedni. Tehát meg fogsz regedni a kiskorúságban, és hátrányt szenved a szellem életed. És ezért fontos, hogy légy része a tanítványi közösségnek, a kis csoport, látni fogod már mindjárt, nem levegőből beszélek, hogy a közösségnek a különböző szintjeiről is beszél itt a Szentlélek. Nem csak az a lényeg, hogy eljössz vasárnap egy Isten tiszteletre, mert abból még nem jutsz 100% előre. Ha nincs közösséged, közelebbi közösséged a keresztény testvéreiddel, mondjuk nálunk ez egy házi csoportos közösség, akkor nem lehetséges, hogy tovább növekedjél, megmaradsz kiskorúságban. Miért? Mert mikor egészen közel kerülünk Attilával egymáshoz, akkor meg fogja látni azt is, amiben tökéletlen vagyok. És amikor meglátja, hogy tökéletlen vagyok, akkor lesz lehetőség növekedni a testvér szeretetben, hogy azt mondja nekem, hogy Sándor barátom, annyira szeretlek téged, de ezen lehetne változtatni. És ugye így fog tudni Attila növekedni a Krisztus szeretetében. Mert Attila nem azt fogja csinálni, hogy a pásztor is. Na, nem is jövök többet. Mint mondja az életlen. Hanem azt mondja, megmutatott valamit a Szentlélek nekem az én testvéremről, és azért tette, hogy segítsek. Hogy segítsek. És ha ezt én megteszem, akkor szereztem egy barátot, meg egy olyan testvért, akit följogosítottam ezzel arra, hogy bizalmi kapcsolat alakult közöttünk, hogy ő is szóljon nekem. És így kölcsönösen elkezdjük építeni egymást. Most enélkül a Biblia tanítása szerint szellemben nem lehet felnövekedni. Nem lehet. És figyel a piros szemű, hogy hogyan gondolkozol, miket mondasz ki a szádra, és mi az igazság? Mert engem is persze. És amikor az Isten világossága kiárad, akkor meg elhúzza a csíkot. Engedelmeskedjek azért az Istennek, és álljatok el az ördögnek, és elfut tőletek. Ez van benne a Bibliában? Ezt mondja a Biblia. Ezt mondja a Biblia. Dicsőség az Úrnak. Tehát az öt szolgált ajándék a felkészítés küldetését kapta az egyházban, a helyi tanítványi közösségben, az egyház tehát a helyi tanítványi közösség. A helyi Krisztus tanítványainak közössége. Ez az egyház, a gyülekezet. Nem szerveződés, nem bizonyos címkével ellátott valami, az csak másodlagosan. Az már csak később alakult ki. Az alapvető igazság a Bibliában a Krisztus tanítványainak a közösség. Az, hogy hol tart a tanítvány, ez egy más kérdés. De megtért, újjászületett, és tanítványává lett Krisztusnak. Tehát elkezdte Krisztust követni. Csetlik-botlik, hiányosságai vannak, nem tud még sok mindent. Nem baj, nem probléma, ez nem gond, csak haladjon előre. Ez az első dolog tehát, hogy felkészíteni Krisztus testének építésére, a szolgált végzésére a szenteket. Láttátok, hogy Attilával használva, őt köszönöm szépen a türelmet, drága testvérem, egy példát is mutattam, hogy hogyan lehet építeni egymást. Mondtam nektek, hogy szemjétek egymást szeretettel, ugye? Beszéltünk róla, Pál imádkozik érte, hogy hordozzátok el, hogy szemjétek egymást szeretettel. Elmondtam nektek, hogy ez azért van benne a Bibliában, mert a keresztény gyülekezet az nem egy klub. Nem egy hímző szakkör. Hogy együtt vagyunk, akik szeretünk hímezni. Hanem egy csomó olyan ember van együtt, akit nem biztos, hogy barátodnak neveznél a világba. Lehet bizonyos megnyilvánulásai irritálnak, idegesítenek, de nem biztos, hogy vele van baj. Nem biztos, hogy vele van baj. És még az sem biztos, hogy veled baj van. Mert a keresztény egység nem az egyformaság, hanem a szeretetben van elszenvedés is, mert a testvéremet látom a másikban, és azt mondom, de jó, hogy nem olyan, mint én. Legalább gyakorolhatom a krisztusi szeretetet. Szoktál így gondolkodni? De az úgy, előbb-utóbb eljutsz erre, ha figyelsz a Szentlélekre, de egyből biztos, hogy nem ez jut eszedbe. Tuti. De ha igen, akkor gyere, és akkor taníts. Ja, és taníts. Igen. És tehát ez az első, a szolgáltató felkészítés. A második dolog, amire adattak ezek a szolgáltató ajándékok, eljuttatni a szenteket a nagykorúságra. Míg eljutunk mindnyájan a hitnek, és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, ugye itt jelenik meg ez az öntőforma, hogy kitölteni, betölteni azt, ami, aki a Krisztus, tehát hasonlóvá válni ő hozzá. A teljesség jelenti a teljes létszámod is. Tehát azt mondja, hogy a nagykorúságra való eljutás hatása van arra is, hogy a pogányok száma teljessé válik. Jézus visszajövetelét meg fogja előzni, hogy a pogányok, akik hitre juthatnak, teljes számban meg fognak térni. Ez van a Bibliában? Ez van, és az, hogy teljessé válik a pogányok száma, mert Krisztus szeretet olyan erőteljesen kezd dolgozni a világban, átjárja a legmélyebb bugyrokat is a Krisztus rajtunk keresztül megjelenő szeretete, hogy megmenekülnek a pogányok. Mert higgyétek el, az emberek tényleg várják azokat, akik szeretik őket. Nem? Hát csak jobban nézik magukat azokkal, akik szeretik őket. És hogy annak ellenére szeretik őket, amilyenek. Persze nem a igazságtól elszakadva szeretik őket, hanem kiszeretve őket a hamisságból. Mert maguk rendíthetetlen példával járnak előttük. És nem úgy szeretik őket, hogy hát én is csinálom azt, amit te. Hanem én szeretlek téged annak ellenére, amilyen vagy, de én nem teszem azt, amit te, mert megtértem. És nem érzem magam különbnek, mint te. Nem felülről beszélek veled. Hanem mint olyan beszélek, akiért lejött a Krisztus a legmélyére a föld bujrainak. És megmentett engem. És én tudom, mit jelent megváltva lenni és kegyelmet kapni. Mert naponként ebből élek. Halleluja. És azt is jelenti, hogy amilyen telve lenni, tehát ugye mondom, telve lenni Krisztussal, Krisztus be, a kapott példát betölteni. És a Károli fordítás úgy hozza az Efézus 4.13-at, míg eljutunk mindnyájan az Isten fia, fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, az érett férfiúságra, a Krisztus teljességét elérő, Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Egyébként az eredeti görög szövegben tényleg a férfiú érettség van. Példaként azt mondja, hogy érett férfiúságra, a újabb fordításokban ezt a férfiús dolgot kihagyta, mert nyilván nőkre is vonatkozik. De mégis azt mondja a Biblia, hogy a férfiak adjanak példát a gyülekezet közösségében, a tanítványi közösségében, az érettségben. A férfiak járjanak előre. Azt gondoljatok bele, hogy mikor érzi magát egy nő biztonságban, egy házasságban, ha a férfi érettebb, mint ő, nem? Vagy éretten reagál legalábbis az élet kihívásaira. Nem így van? És végül is minden nő biztonságot keres. És ez nem ad biztonságot. Csak az illúzióját a biztonságnak. Tudjátok, a mafiózó feleség, férjem üzletember. Tehát ugye csak részben ad biztonságot, hogy a férje hozza a lóvét, és egy hazugságba menekül. Férjem üzletember, nem tudom, miért volt az akója olyan véres. Tegnap is, ma is. Hát ő üzletember. Hát igen, végül is valamilyen szempontból igen. De egy normális nő mégiscsak akkor érzi magát biztonságban, ha a férje, vagy egy férfi érzelmileg stabil, szavahihető, őszintén tud szeretni, tud megbocsátani, tud kedves lenni, és tud határozottan döntéseket hozni, nyilván nem a másik kárára, vagy fölötte. Nem így van? Végül is minden nő ezt keresi, pedig sokszor ez ellen harcolnak. Hallottam egy nőt, azt mondta, nem értem, olyan pibogya a férjem. Ha lettünk volna kapcsolatban, megmondtam neki, hát sokat tehetsz róla. Csak mi nem voltunk olyan kapcsolatban, hogy én ismertem őt, hogy viselkedik. Nem így csodál, hogy a férje a legkisebb elemás felé húzódott. Minimálisan otthon lenni, sokkal többet távol. Miért nincs, hogy én nem vagy itthon, drágám? Olyan borzasztó, egyedül érzem magam. Hát kicsim, ez a pár perc is elég. Szóval higgyétek el, hogy a Krisztusban való érettségre jutás, az tényleg egy áldást hoz az életünkre. És a keresztény közösséghez nem vallási szokásból kell tartozni, hanem van egy megértésed, hogy növekedni akarsz Jézus Krisztusban. És az ő szeretetében. Amen. Ezért akarsz oda tartozni. Nem egy buszra akarsz felülni, ami elvisz téged a mennyországba, és megmenekülsz a pokoltól. Mondtam már nektek, hogy a Jákob élete, meg a Mózes élete, amit átnéztünk az ősz folyamán, megtanít bennünket arra, hogy a mennyországba nem azért akarok jutni, meg menekülni a pokoltól, hanem hogy együtt legyek Jézussal. Ez a tanítvány élet. Én Jézussal akarok együtt lenni. Vele akarok találkozni. És mikor azt mondja Mózes, hogy ha te nem jössz velünk, én nem megyek be az ígéret földjére, akkor Mózes azt mondja, ha te nem leszel ott, az ígéret földjén, akkor minek? Minek a szőlő, meg a ház, meg minden? Minek? Rád van szükségünk. Ezt tesz bennünket különbé másra, mint a többi nép. Hogy te velünk vagy. Hogy közössé vagyunk veled. Tehát az egészséges tanítványi szív az Jézusra akar együtt lenni, és mondta az egyik kedves ismerősöm a kollégáinak, akik rengeteg Isten tiszteleten vettek részt, azt mondja, minek akarnátok ti a mennyországba jutni? Ha most se akartok együtt lenni Jézussal, akkor miért akarnátok örökké? Miért akarnátok örökké? Javaslom, keressétek most, már most a velvaló közösséget, és ismerjétek meg, hogy milyen kedves személyű. És hogy Jézus tényleg szerethető. A legjobban szerethető személy, aki valaha itt járt a Földön. Ugye Istenként. Mert eljutatni a nagykorúságra a keresztény közösséget mindenképpen kapcsolatban azzal, amit korábban Pál imában megfogalmaz, hogy eljussanak a minden ismeretet meghaladó szeretet, Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetének a felfogásáig, befogadásáig. És a harmadik dolog, ami elhívásként ott van az öt szolgálati ajándék munkája nyomán és a munkájában, és ami hatásként megjelenik a te életedben is, ha fogadod és értékeled és belátással rendelkezel ebben a tekintetben, az a szellemi immunrendszernek a fejlődése. Tudjátok, hogy az immunrendszernek a gyengesége vagy legyengülése kaput itt egy csomó betegségnek. Az immunrendszer megerősödése pedig egy csomó betegséggel szemben kicsi kapar a torkom, de megyek tovább, már túl is vagyok rajta. ha meg gyenge az immunrendszer, láz, betegség, nyomorúság, szenvedés. A szellemi életben is ugyanaz a helyzet. Ugye mit szoktak mondani, mikor a gyerek elmegy óviba, akkor az első dolog mit? Hetegi beteg ő is, meg az egész család. Miért? Mert erősödik az immunrendszere. Egy csomó olyan dologgal találkozik, olyan fertőzéssel találkozik a közösségben, amitől aztán erősebbé válik az immunrendszere. Azt is mondják, hogy a kutyás családoknál erősebb a gyerekek immunrendszere. Ezért lehet biztosítani az, amikor mondja a vicc, hogy a három gyerekes anyukának megszületik az első gyereke, kiesik a cumi a szájából, felveszi, kifőzi, fertőtleníti, vissza a szájába. Kiesik, megint jön a második gyerek, leesik a cumi, harmadik gyerek, kiesik a cumi, csibész, hozz vissza. Rájön arra, hogy nem biztos, hogy mindentől meg kell óvni ezt a gyereket, mert lehet, hogy bizonyos dolgokkal jól találkozik a szervezete, mert jó, hát értsétek jól, tehát természetesen nyilván egyik gyerekünknek se adtuk a cumit a szájába, a kutya hozta vissza. Tehát még valaki ezt így konkrét agyával lefordítaná, hogy akkor bizony, hogy a borzasztó, hogy ilyen. A feleségem, ha nézi, akkor most megnyitottam mindenkit, hogy ez nem rólunk szólt. Beteg a feleségem, azért van otthon egyébként, csak még úgy a konkrétaknak szintén egy plusz információ. No, tehát szellemi immunrendszer fejlődése. Azt mondja a Biblia, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak, és sodlódnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben. Minden estől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. A kiskorú ugye, úgy is lehet fogalmazni, gyerekes viselkedésű, vagy naív. Naív. Ez a... Nem is gondoltam. Hát nekem ezt nem mondta senki. Az ördög? Hát szarva van, és azt... Szóval, igen, lehet nagyon naívan hozzáállni a szellemi valósághoz, de ahogy mondtam a képben, a profitai képben, a szellemi világ teljesen valóságosan vesz körül bennünket. És néha csak az érzelmeidben, meg a lelkedben érzékelsz dolgokat, kavarodás, zűrzavart, vagy kinyitod a Bibliát, és olyan gondolatai támadnak, ami nem is gondoltál soha, hogy elterjék a figyelmedet. Szóval lehet mondani, hogy nincs, és ezt szeret az ördög a legjobban. Hogy nincs is. Na, ez a legjobb, azt hiszed, hogy nincs is. Mert akkor nem épül fel az immunrendszered vele szemben, a szellemi immunrendszered. A kiskorúságból, a naivitásból, a gyerekes gondolkodásmódból segít a Krisztus a szellemi elnyomon keresztül, hogy felnövekedjünk és megerősödjön a szellemi immunrendszerünk. Tehát az öt szolgálati ajándék nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a szellemi immunrendszer felépüljön. És amikor felnő valaki, és életté válik szellemileg, akkor egyre inkább felnőség hordozóvá válik. Ugye egy normálisan gondolkodó család a gyerekeit, vagy gyerekét ugye úgy kezdi nevelni, hogy egyre inkább a korának és az érettségnek megfelelően képes legyen hordozni felnőségeket. Emlékszem, gyerekkoromban nagyon szerettem boltba járni, most is nagyon szeretek, hazudtam, megtérek, utálok boltba járni, akkor is utáltam. Kezembe adta édesanyám a szatyrot, és odaadta a pénzt az első bevásárlásnál. Akkor még készpénz volt, nem a bankkártyát adta ide. És odaadta a pénzt, és akkor el kellett menne a boltba a kis bevásárlistát bevásárolni, és visszahozni a visszajárót, és elszámolni vele. Ugye nyilvánvalóan nem három évesen csinálták ezt velem, de volt egy pont, amikor már elég érett voltam ahhoz, hogy néhány dolgot haza tudjak vinni, és elszámoljak azzal a pénzzel, amit adtak. És ez egy bizalom volt. És a visszajáró pénz visszaadása meg egy teszt is volt, hogy megvan-e minden, nem szórtam el, stb. A legizgalmasabb mindig az volt, hogy jaj, kicsim, elfelejtettem valamit. Vissza a boltba. Majd megint elfelejtettem valamit. És napjában háromszor, négyszer teszteltek. Drága édesanyám. De neveltek arra, hogy önállóvá váljak, és nyilván így tudott az ember 14-15 évesen kollégiumba létezni, és nem látták a szülei, és valamilyen módon hát jobb is, de valamilyen módon elboldogulni az életben, maradjunk ennyivel, ugye Krisztus nélkül. A felnőtt személy felelősséghordozóvá válik, tehát hordoz, belenő a felelősségben, és a szellemi életben is ez így van. Azt mondja az írás 16-os versben, az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve, és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész a saját adottságának megfelelően gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Tehát a növekedés, látjátok megint, a szeretetben való épülés, növekedés. Épülni, felépülni, és mindenképpen látszik, hogy a szeretet felépülésének a dimenziója az horizontálisan az a kapcsolatokra vonatkozik. Ezt mondja a Biblia. Mindjárt mondok egy példát is ezzel kapcsolatosan. Azt mondja, egybeilleszkedve és összefogva. Tehát látjátok, milyen ördögi tanítások kezdenek betörni megint az egyházba. Könyveket is írnak, ilyen sérült keresztények, akik valamilyen szellemi gettóban megsérültek, és azt gondolták, hogy az a keresztény közösség, vagy éppen lázadásba törtek ki, mert valaki megmondta nekik az igazat, és akkor a szenzitív lelkük összetört, és azt mondták, gonoszak vagytok. És akkor ment máshova, azok is gonoszak lettek, ment harmadik, azok is gonoszak lettek, és végül ült a legjobb. És akkor ő, Don Quixote keresztényként majd legyőzi a sátánt. Hát ez ugye nem lehetséges. Az érett keresztény azt mondja, hogy a különféle kapcsolatokban segítségével épül fel. Tehát egybeilleszkedik, kapcsolódik a másikhoz, és összefog a másikkal. És a másik dolog, amit mond, hogy különféle kapcsolatok segítségével. Tehát vannak gyülekezeti kapcsolatok, ugye most is valamilyen módon kapcsolódunk egymáshoz, ti néztek, én beszélek. Nem nevezném tökéletes kapcsolatnak. Igaz? Nyilván ez egy frontális dolog, Biblia értelme szükséges, de amikor körbeülünk és egymásra figyelünk, és van egy interakció, beszélgetünk, vagy például a Diffin pénteken szuper alkalmunk volt, közel 30-an voltunk együtt, és elmondtuk, hogy hogyan viszonyulunk a szülőkhöz. Minden tudok rólatok. Nem, a srácok nagyon aranyosak voltak, és mértéktartók és korrektek voltak tényleg. Csupa jót mondtak el rólatok? Hát nem, de... De jót beszélgettünk, és odajött valaki az ifi végén, azt mondja, hogy eltöltöttünk másfél órát, és olyan jó volt. Pedig csak hallgattuk egymást. Szóval látjátok, mekkora kincs és érték, amikor a különféle kapcsolatokat elkezdjük megélni. És amikor meg szaladunk, futunk, csináljuk, és kiszorulnak ezek az életünkből, akkor szegényebbeké válunk. És mi is szegényebbeké teszünk másokat, mert kivonjuk magunkat abból, amit meg nekünk adott az Úr. Emlékszem, egy alkalommal erről az ige szakaszról szólt a lélek, hogy prédikáljak. Efézus 4.11, amit most felolvastunk. És mondtam az Úrnak, ó, de jó ez ige, hát erről már prédikáltam. Hát tudom, mi van benne. És azt mondja, Szent Lélek, biztos? Hát, ha már így kérdezed, milyen furcsa, látjátok, hogy az ember el tud telni dolgokkal, és ha el vagy telve, nem vagy tanítható. És akkor vettem a fáradtságot, leültem a Biblia mellé, tanulmányozom az igét, és kérdeztem az Urat, hogy akkor tanítson az Úr, hogy mit jelent ki. És gondoltok bele, hogy nézte a piros szemű, és volt egy gondolat bennem, hogy gerincrákos leszel. És olyan erős volt ez a szó, hogy éreztem, hogy mint egy ég a két gerincsigolyám közé valami be akar jönni a testembe. Szúrta, fizikailag is éreztem a szúrást. Hát nyilván tudtam, hogy nem az Úr Jézus akar gerinc rákot adni nekem, hanem valami olyat akar kijelenteni a Szentlélek, amit ő fél az ördög. Imádkoztam, ő elment, mármint az ellenség, a Biblia meg elkezdett ragyogni, és bevitt engem egy másik világba a Szentlélek, mint ahol addig éltem. Ugyanis én bennem nem szavakkal, de mégis belém csepegtették abban a közösségben, ahol akkor éltem, hogy mi vagyunk a legjobbak. Hát mindenki tudja az igazságot, de mi? Hát mi nagyon. Mi sokkal jobban tudjuk, mint ők. És egyébként azok meg gyanúsak. Milyen furcsák. És akkor kialakult bennem egy ilyen szellemi gőg. Magamban szívtam azt, nem mondom, hogy ez volt a szándék, de bennem esaporodott le, és elkezdtem félni másoktól. Vagy versengeni másokkal. És kellett szabadítani engem az Úrnak, hogy megszabaduljak, és meglássam a testvért. Miért? Mert az ördög tudta, hogy Isten a különböző kapcsolatoknak egy másik szintjét akarja megnyitni. És ebből a másik szintből nagyobb érettség fog fakadni. És akkor elkezdett tanítani a Szentlélek, azt mondja a Szentlélek, kinek írtam én ezt a levelet? Hát mondom, az efézusi gyülekezetnek, és most már tudom, hogy még annál többnek is. És azt mondja, akkor, hogyha Debrecenre valakozóan kell megértened ezt az igét, akkor kinek írtam ezt a levelet? Hát a debreceni gyülekezetnek. Hát nem a baptistáknak, hanem a debreceni gyülekezetnek. És azt mondta a Szentlélek, ha növekedni akartok, és szellemileg élettebbé válni, akkor nyissatok azok felé az ajándékok felé, akik más felekezetek közösségben vannak, mert ezáltal az Isten szelleme egy érettségre fog vinni benneteket. Egy más érettségi szintre. Ezt elkezdtem prédikálni, kaptam hideget, meleget, ne féljetek. Ugye minden voltam, maga az ördög jobb és bal keze is. De elkezdtünk ebbe mozdulni, és a Szentlélek elkezdett hozni olyan testvéreket, kapcsolatokat, akikben rácsodálkoztunk a Krisztusra. Azt mondok, óriási. És látni, hogy ő mozog a Krisztusban, a másik világ, az ugyanazt a világot másik oldalról látva, kijelentéseket kapva, és nagyon élvezem. És eljutottam arra, hogy nem félek ezektől a kapcsolattól, mert nem az, ami olyanná kell válnom, mint ők. És olyan igényem sincs, hogy olyanná váljanak, mint én. Isten őrizzen belőlem, elég egy is. Egyébként is minden emberem nélkülem. Ne csak úgy. És Isten elkezdte, aztán képzeljétek el, hogy utána az történt, hogy mikor ebben mentünk előre, akkor a kijelentés is nőtt. Mert akkor elkezdtünk kapni kijelentéseket a városra. Mert már volt hely a szellemünkben arra, hogy az Isten a kegyelme által határainkat kiszélesítse. És azért volt lehetőség adni a újabb kijelentéseket, mert már nem egyedül akartuk megvalósítani, hanem megértettük, hogy adott a különböző kapcsolatok, akikkel együttműködve kell egy városi szinten bizonyos szolgálatokat betölteni. És így mondtam, a végső célja az érettségnek, és ezekben a dimenziókban ölt testet, ez a Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetében való növekedés. Mert ahogy növekszünk ebben a szeretetben, nagyobb teret kap a szívünkben, szerelmünkben, növekedni fog bennünk a békesség is, amire annyira áhítozik ez a világ. Hogy békesség legyen a szívében, problémák, kihívások közepette is, és legyen kapacitása arra, hogy szeresse a másikat, anélkül, hogy meg akarná változtatni. Megélje a szabadságot a kapcsolataiban. Úgy tudjon szeretni, hogy nem vár érte semmit. Nem azt várja, hogyha mond valamit, akkor ugyanazt csinálja a másik, mert ő megmondta. Hanem rábízza azt, aki igazságosan ítél. Lejött rólam a teher, mert megosztottam veled. Én szeretlek téged, legjobbat akarom neked. Te döntöd el, hogy elfogadod vagy nem. De kérlek, te is mondd el, hogyha valamit látsz, érzékelsz, vagy megértettél valamit. Mert ezáltal gazdagodunk. És növekszünk a Krisztus minden ismertet meghaló szeretetében. És majd legközelebb, ha Isten engedi és megéljük talán, akkor majd a beszéd súlyáról szeretnék egy pár gondolatot, hogy mit jelent üres beszédeket mondani, és mit jelent a Biblia, a beszédnek a lényegéről, hogy csodás kijelentések vannak a Bibliában, mit jelent az, amikor súlya van egy beszédnek. Isten szerint van súlya van a beszédnek. Áldjon meg az Úr meneteket ebben a csodálatos kalandban, ragadjátok meg a lehetőséget a kapcsolódásra, éljetek azzal, amit kaptatok az Úrtól, és ne felejtjétek el, hogy van néhány karizma, kegyelem, ajándék, ami nélkül nem lehet növekedni. Ez az apostol, a proféta, evangélista, pásztor és tanító. Adja meg az Úr, hogy minden ajándék működjön a helyi tanítványi közösségben, de városi szinten mindenképpen, és képesek legyünk élni ezekkel az ajándékokkal, hogy eljussunk az érettségre. Amen. Amen. Halleluja.